Szia Podcast!
Szabi napja elérte. Vitaminbombát és ebédjegyet kaphatsz ajándékba, és van olyan munkáltató, aki honorálja a jótékony szándékot. Tudok olyanról is, aki koncertjegyet vett az így megszerzett pénzből, így elmondhatta magáról, hogy vérét adta a bandáért. Az a tudat viszont, hogy életeket menthetünk vele, felbecsülhetetlen. Dr. Rady Enikővel beszélgetünk most a véradásról, a hematológiai osztály vezetőjével. Köszöntelek a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Én pedig Milán Kincső vagyok, és ez itt a Szia Podcast. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket Spotify-on, Google és Apple Podcast-en, mindenhol ott vagyunk, és ontjuk a tartalmakat Komáromból, nem csak komáromiaknak. Kezdjük akkor először is azzal, hogy te magad jársz-e vért adni, és ha igen, akkor mióta?
Hát bevallom, későn kezdtem, de soha nem késő, ahogy mondani szokás, tehát ezt szoktam mondani azoknak is, akik esetleg 50 év felett próbálkoznak valamilyen okból. Az ok az egyszerű volt, tehát voltak egészségügyi problémáim, akkor azért nem adhattam vért, aztán nyilván két lánygyermekem van, tehát szülések után azért nem adtam, de ez mindig benne volt, hogy szeretnék segíteni, tehát amennyiben. És hát a legfontosabb ok, hogy a véradáshoz jó erek kellenek, ami nekem nagyon nincs, tehát a nővérkék azok rettegnek tőlem. Ennek ellenére ötször bepróbálkoztam, és sikerült, és ez egy eufórikus, hihetetlenül jó érzés. Úgyhogy mindenkinek azt ajánlom egyszer legalább az életében, ha megteheti természetesen, akkor ki ne hagyja, próbálja meg. Úgyhogy én is boldog vagyok, hogy végül is sikerült. Soha nem gondoltam, mert mindig elutasítottak, hogy annyira rossz ered van, nem tudlak megszúrni, nem. Mondtam, azért próbáljuk. Volt az a helyzet, amikor A pozitív a vércsoportom, ARH pozitív, és volt egy olyan helyzet az osztályon, hogy tényleg nagyon kifogytunk, és nagyon nagy baj volt, és akkor mondtam a lányoknak, a kollégáknak, hogy ha meg tudtok szúrni, én nagyon szívesen, és akkor sikerült. Tehát így indult végül is egy pár évvel ezelőtt, és örülök neki, végül is nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy sikerült, és azóta is azért, ha tudok, akkor természetesen nagyon szívesen.
Amikor szükség volt rá, akkor rendelkezésre álltál ezek szerint. Beszéljünk akkor most egy kicsit a folyamatról. Én ugyebár már 11-szer vagy 12-szer voltam vért adni. Azt tudom, hogy előző nap legalább 2 liter vizet meg kell inni, illetve hogy megfelelő mennyiségűt kell aludni. Másnap ugye lehet, ha jól tudom, cukrosat reggelizni, csak zsírosat nem.
Igen.
És akkor ezen kívül mik azok a javallatok, amiket előző nap kell, vagy aznap reggel csinálni, és maga a folyamat hogy zajlik?
Hát mindenképpen azt szoktuk a véradóktól kérni, hogy készüljenek arra, hogy másnap vért adni mennek, mert akkor az ember, ha tudatosan készül erre, akkor nyilván jobban odafigyel arra, hogy mit eszik, alszik eleget, nem jó, hogyha valaki egy átmulatott éjszaka után jön vért adni, nyilván ennek vannak valamilyen hátrányai az ő egészségét illetően, de a magában a laboratóriumi eredményeiben is lehet probléma. Alkoholfogyasztás, dohányzás, stb. Tehát, hogy készülni kell rá. Ha az ember tudja és felkészült rá, akkor mindenképpen jó, hogyha kialussza magát, tehát kellő alvás, kellő folyadékmennyiség, igen, ez nagyon fontos, reggel a véradás előtt is amennyit csak meg tud inni, tehát így szoktuk mondani, amennyi belefér, de legalább azt az 1 liter folyadékot, 1 liter, 1,5 liter teát, ásványvizet, gyümölcslevet, azt ajánlatos fogyasztani. Nyilván este alkoholfogyasztást, azt mellőzni kell, véradás előtt dohányozni nem javallott. Mi erre is azt szoktuk mondani, hogy az ember csak elképzeli, hogy a kisgyerek kap egy vért egy dohányzó véradótól, aki előtte éppen elszívott egy csomag cigarettát, annak az oxigén mennyisége, vagy az oxigén hordozó abban a vérben egészen más, mint egy felkészült erejében buzgó és egészséges véradói, tehát ha amennyiben tudjuk, mellőzzük a dohányzást előtte, és a zsíros ételek fogyasztása nem javasolt, ugyanis ezek a zsírok megjelennek a vérplazmánkba másnap, és akkor ezzel problémánk lehet. Nem szívesen likvidálnánk azt a vérkészítményt olyanokból, hogy valakinek a májtesztjei magasabbak, vagy tényleg annyira zsíros az a vérplazma, hogy használhatatlan. Tehát azt szeretnénk, hogyha természetesen az az egyegység vér, amiből természetesen gyártunk vörösvértest, koncentrátumot, vérplazmát, és szükség esetén vérlemezke koncentrátumot, hogy ezt a beteg megkaphassa, és ne kelljen valahol rossz helyen végeznie.
Kezdjük ugye azzal, hogy először is vért vesznek abból a kezünkből, mint amelyikből a vért majd fogjuk adni. Itt, ebben az első körben mi az, amit megvizsgáltok?
Tehát először is fontos, hogy a véradót a databázisunkba bejegyezzük, tehát mindenkinek szükséges, hogy valamilyen okirata legyen, személyazonossági vagy útlevél, tehát külföldiek is adhatnak vért egyébként, nem tilos. És ha van egészségügyi biztosítókártyája, annál jobb, de ha nincs, mondom, és külföldi állampolgár, attól még vért adhat, ugyanis azt is be tudjuk jegyezni, és vizsgálni is tudjuk. És akkor kap egy űrlapot, és amíg tölti az űrlapot, a nővérkéink fokozatosan hívják, és egy vérképvizsgálat történik. A vérképvizsgálat azt jelenti, hogy megnézzük, hogy az illető nem vérszegénye, nincs-e valami gyulladás a vérébe, magas a fehérvérsejt száma, akkor nyilván megkérdezzük, volt-e mostanában beteg, vagy dohányzik-e, vagy van valami rossz foga, vagy valami problémája. Van-e kellő vérlemezke száma, mert például azok a véradók, akiknek a véréből vérlemezke koncentrátumot gyártunk, ott nagyon fontos, hogy legyen egy kellő számú vérlemezke abban a vérben, és ezeket az alapinformációk ezeknek a tudatában az orvos utána engedi véradáshoz, illetve megbeszéli vele, hogyha esetleg valami probléma van, akkor azt hogy kell orvosolni, hova kell fordulni, és akkor megbeszéljük, hogy milyen idő múlva jöjjön egy kontrollvizsgálatra, és aznap inkább ne adjon vért, mert valami probléma van, és akkor ezt oldani kell. Tehát, hogy ez utána már az orvosi vizsgálatnak része, de ehhez szükséges ez a vérképvizsgálat, illetve ha első véradóról van szó, és nem tudjuk a vércsoportját, akkor egy gyors vércsoport meghatározás történik, ami aztán utána még egy ellenanyagvizsgálattal is kiegészül a véradás után, de körülbelül ott tudjuk, hogy például a vérlemezkék miatt is, hogyha azonos vércsoportú vérlemezkét szeretnénk gyártani, akkor tudjuk, hogy ő alkalmas lesz-e, meg milyen a vércsoportja, tehát ilyen szempontból ez fontos, azt megelőzően, hogy valaki vért ad, és akkor a véradás után szintén van egy komplex vizsgálat. Vannak különböző betegségek, amik leggyakrabban vérrel terjednek, ezeket minden véradásnál, minden véradónál vizsgáljuk. Ezek a fertőző mágyulladás, BCE típusú hepatitis, illetve HIV fertőzés és szifilisz, ami vérrel terjedhet. Vannak természetesen más vírusbetegségek is, amik vérrel terjednek. Nem tudunk mindent 100%-osan kiszűrni a véradás alkalmával, viszont az űrlap úgy van megfogalmazva, hogy bizonyos kérdésekkel rá tudjuk vezetni, illetve az orvos tudja azt, hogy biztonságos a véradó, megfelelő egészségügyi állapota van, merre utazott, vannak ilyen irányú kérdések. Olyan országok, amik esetleg rizikósak lehetnek bizonyos fertőző betegségek miatt, India, ázsiai országok, Afrika, például a malária betegség, például a nyugat-nílusi vírus szempontjából vannak olyan betegségek, amiket esetleg utazás alkalmával megkaphatunk. Vannak bizonyos biztonsági időtartamok, amik a visszatértünk után, tehát amikor valaki a nyaralásból vagy szolgálati útról visszaérkezik, akkor megvannak ezek az intervallumok, hogy mikor jöhet utána vért adni, és akkor már ki tudjuk szűrni, hogy ha eddig nem kapta el, és nem volt semmilyen panasza, akkor most már nagy valószínűséggel rendben van, és biztonsággal adhat vért. Tehát ezek ilyen biztonsági időpontok egy hónaptól fél évig terjednek, ezt mindig ott helyben az orvossal megbeszélve, illetve van egy telefonszámunk, amin előtte is meg lehet kérdezni, hogy most jöttem vissza innen és innen, jöhetek-e, és akkor a kollégák meg tudják mondani, hogy most már tud-e jönni, vagy még várjon egy hetet, mikor tud.
Mi történik olyankor, hogyha valaminek nem vagyok tudatában, és akkor kitöltöm ezt az űrlapot, jelzem ugye ott, ez nagyon részletesen kitér tényleg szinte mindenre, amit csak el tudunk képzelni, ugye aláírom, de mondjuk nem vagyok tudatában, vagy ugye előfordulhat, hogy valaki esetleg nem vallja be, hogy valamilyen betegség esetleg, vagy vírus lehet a szervezetében, vagy fogyasztott esetleg olyan dolgokat az azt megelőző időszakban, hogy ennek mi a protokoll, tehát a magának a vizsgálatnak is, illetve a következménye, hogyha...
Ha nem vallom be, a súlyosabb dolog, tehát igen. Hogy nyilván azon az űrlapon van egy paragrafus, ami alapján a véradó visszakövethető, illetve törvényileg büntethető, így mondanám. Tehát ő aláírja, hogy tisztában van vele, hogy az egészségi állapota megfelel, és a kérdésekre úgy válaszolt ott teljes valóságban. Amennyiben természetesen biztos vannak ilyen lehetőségek is, hogy az ember akaratlanul, azért vannak a vizsgálataink, amiket csinálunk, és ezek nagyon szenzitív, nagyon érzékeny vírustesztek, hogy bármi gubanc lenne, akkor ott valami nem stimmel. És amennyiben nekünk már valami mutatkozik, nem kell, hogy pozitív legyen, vannak a pozitív és negatív eredmény közötti dolgok is, mi akkor is visszahívjuk a véradókat, és újra vizsgáljuk, és megpróbáljuk kianalizálni, hogy hol van a probléma. Tehát ilyen esetben nyilván nem büntethető, ha nem tudott róla. De még egyszer mondom, ezek a kérdések úgy vannak felállítva, hogy azért nagy biztonsággal elmondható, hogy aki valósággal helyesen töltötte ki, és szívből, akkor ott nem lehet nagy probléma. Tehát ott kifogjuk, hogyha valami gond lenne.
És akkor itt van a hangsúly azon is, hogy ezért jó, hogyha önkéntesen jön az ember, mert akkor tényleg segíteni akar, és akkor mondjuk nem feltétlenül fog az ilyennel csalni és blitzelni.
Igen, mert én azt szoktam mondani orvosként, hogy én teljesen helyesnek tartom az önkéntes véradást, én az önkéntes szóra abszolút hangsúlyt fektetem. Amennyiben én úgy megyek vért adni, hogy tényleg azért megyek oda, hogy valakinek segítsek, akkor az, hogy mit kapok érte, az teljesen harmadrendű, illetve nem lényeges. Amennyiben valaki úgy megy vérplazmát adni, vannak magánlétesítmények, plazmacentrumok, akik fizetnek 20 eurót, 30 eurót, attól függ, hol külföldön is, nálunk is működik most már ez az rendszer. Ott ez a biztonsági dolog azért megkérdőjelezhető. Tehát csak úgy nagyon egyszerűen, hogy a hallgatók is értsék, valaki az utcán él, nem tudjuk, milyen betegségei vannak, nem tudjuk, milyen fertőzések érték, és 20 euró nyilván motiváló lehet ebben az esetben, és elmegy vért adni. Én úgy gondolom, hogy a józan emberek többsége is azt gondolja, hogy ő se szeretne egy nem biztonságos vérkészítményt, még akkor is, hogyha persze ma már ezek a plazmakészítmények úgynevezett vírusinaktivációnak vannak kitéve, tehát tudják azt a készítményt egy speciális lámpával bevilágítani, amilyen a vírusok nagy részét, de azért mindig egy rizikós a véradó, az ilyen véradó számunkra rizikós csoport. Ugyanúgy, tudom, hogy ez is egy érzékeny és kényes kérdés a homoszexualitással kapcsolatban, a promiszkuitással kapcsolatban egyáltalán. Tehát a mi szexuális viselkedésünk is egy nagyon fontos ebben az esetben, mert hogy azok, akik nagyon gyakran váltanak partnert, már pedig a homoszexuálisok többsége is gyakran váltogatja, és nem akarok tényleg senkit megbántani. Az európai normák alapján ők rizikós csoportban vannak sorolva ezért is. Tehát nekünk nincs közünk természetesen senkinek a magánéletébe, és nem is vájkálunk benne, és teljesen elfogadóak vagyunk. De mint ilyen személyek, akik gyakran váltogatják a partnereiket, számunkra rizikót jelenthetnek. Mert hogy van az inkubációs idő, amikor még a vírustesztekkel nem tudjuk kifogni a betegséget, nem tudjuk detekálni, de benne már a vírus bent lehet. Tehát, hogy mi se szeretnénk ezt továbbadni, és természetesen a célunk az, hogy teljesen biztonságos vérkészítményeket gyártsunk, ezen dolgozunk, hogy a beteg, aki megkapja, mindig abba gondoljunk bele, hogy lehet egy legyöngült szervezet, onkológiás beteg, immunszuprimált, transzplantált beteg, tehát hogy ott nagyon fontos, hogy az a vérkészítmény, amit kap, az 100%-osan biztonságos legyen, és semmiképp se ártani akarunk, hanem épp ellenkezőleg segíteni és átvinni őt ezen a nehéz időszakon, amikor mondjuk a kemoterápia után a vérsejtjei a csontvelőből teljesen, vagy a csontvelője teljesen ki van radírozva, úgymond, és nem termeli azokat a létszükséghez fontos vérsejteket. És hát ha ezen az időszakon túljutunk, akkor természetesen utána beindul a vérképzés is, és ő akár meg is gyógyulhat. Tehát, hogy nekünk ezeken a periódusokon kell az onkológiás betegeket átvinnünk, és semmiképp se szeretnénk, hogy ebben az érzékeny időszakban, amikor az ő ellenálló rendszerük gyakorlatilag nem tudja őket megvédeni, hogy akkor esetleg még mi valami nem biztonságos, vagy veszélynek tennénk ki őket.
De van olyan egyébként, hogy inkább legyen egy nem 100%-os vér, mint hogy ne legyen egyáltalán vér?
Olyan nincs. Vagy nincs. Ilyen, tehát orvosilag
csak ilyen laikus gondolat. Laikus,
tehát 100%-osnak kell lenni, ezért mindannyian felelünk, ez egy több lépcsős kontrollrendszeren át kell, hogy menjen. Ugyanúgy, ahogy minden vérkészítményt, a vérkészítményeket egyáltalán, tehát Szlovákiában is, de az Európa Unióban is a gyógyszerügynökség felügyeli. Tehát ugyanúgy, mint egy gyógyszert, ugyanazokon a procedúrákon át kell menni a kontrollon, tehát hogy nem tudunk olyan, vagy nem gyárthatunk olyan vérkészítményt, ami nem biztonságos.
Uh-huh. És ha már adtunk ugye vért, akkor ez ugye egy 30-40 perces folyamat nagyjából, hogyha jól emlékszem, és milyen javallatok vannak a véradás után? Mert ugye már azt én nagyon szeretem, hogy a kis gőgös Gunár Gedeonos bögréből meg lehet inni az ovis korunkra emlékeztető teát, a kis piskótával, de mi az, amit még aznap, hogy ilyen nem szabadna sportolni, nem szabadna alkoholt fogyasztani, hogy van-e még valami olyan javallat, amit be kellene
tartani? Hát mindenképpen úgy gondolom, hogy egy fél liter vér nagyjából, tehát ez a 450 milliliter plusz-mínusz, az, amit a véradótól leveszünk, nőknél egy picit kevesebb, férfiaknál egy picit több, azért az mégiscsak egy beavatkozás, tehát hogy úgy gondoljuk, hogy ezt egy egészséges szervezet abszolút le tudja küzdeni, és tudja termelni a vérsejteket, és regenerál, de mégiscsak egy beavatkozás, és úgy gondoljuk, az a magas fokú erőléti edzés, az nem tesz jót akkor. Hát egyrészt ugye az egy vastagabb tű, amit használunk, mint ami mondjuk a vérvételkor átlagban. Most ha azzal a kezével emel súlyokat, előfordulhat, hogy ott megreped, bevérzik. Tehát nem akarunk kellemetlenséget, ez az egyik, mert hogy akkor van egy rossz élménye, nyilván egy óriási nagy kékfolt lesz a kezén, ami fájdalmas lesz, hetekig fog gyógyulni, és akkor aztán ránk fog haragudni, miközben figyelmeztetjük, hogy azzal a kezével ma nem csinálunk semmi megerőltetőt. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ilyenkor a legjobb ez a nyugalmi dolog. Pihenünk, olvasunk, tévézünk, sétálunk, tehát semmi komoly fizikai terhelésnek nem tesszük ki magunkat. 24 óra ennyi. Tehát, hogy ez a pihenés jól is esik. Én úgy gondolom, hogy a véradás után, hogyha megvan az esélye, és a munkáltatója megengedi, ezt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez fontos lenne, hogy a magánvállalkozók is ezt megértsék, hogy az, hogy a beosztottja vért adni jön, azzal valakinek segített, lehet, hogy az életét mentette meg, és akkor most nézzük el, mivel törményből jár neki az a szabad nap, hogy hadd menjen és pihenjen, és igen, menjen egy jót ebédeljen, ehhez segít az ebédjegy, amit adunk, és beszélgessen a barátaival, szeretjük, hogyha együtt jönnek barátok, barátnők, házaspárok, baráti párok, nem tudom, iskolatársak, és utána egy jót beszélgetnek, és egy kávéra elmennek. Aznap ez a pihenés, ez fontos, hogy sok folyadékot ígyunk, ha lehet tényleg az alkoholt még aznap minimalizáljuk, vagy legalábbis az, hogy este megiszik egy pohár vörösbort, ez belefér természetesen.
Hát, hogy az még jót is tesz?
Még jót is tesz, igen, nyilván, de hogy persze mindent mértékel, de viszont elég folyadékot fogyasszunk, és pihenjünk, és 24 óra után az élet megy tovább, és minden visszatér a régi kerékvágásba.
Említetted még korábban, hogy van arra lehetőség, hogy saját magunknak adjunk előre vért. Hogy erről mesélj egy kicsit, ugye, hogyha műtétre készülünk, akkor ez a legbiztosabb módja annak, hogy magunknak biztosítsuk a vért, és hogy ez így a családoknál is ez így működik, hogy akkor egy kicsit arról, hogyha valakinek konkrétan akarunk adni vért, és ezen belül meg, hogyha saját magunknak
hát az a legjobb, ha magunknak adunk vért, ez abszolút a legjobb dolog, amennyiben megtehetjük természetesen, biztos vannak betegségek, amik kizáró okok, szívbetegség, tüdőbetegség, ami nem teszi már lehetővé, vagy idősebb kor, hogy valaki önmagának vért adjon, de amennyiben középkorosztály, nincs komoly betegsége, tehát például a magas vérnyomás belefér, tehát hogy ez nem probléma, de amennyiben nem szed, ezt is mindig ott az osztályon jó, ha az orvossal megbeszéli. Van erre lehetőség, keveset használjuk, miközben sokkal biztonságosan, főleg a tervezett műtéteknél, nyilván akut esetben az ember nincs idő készülni erre, úgyhogy az egy megint más helyzet, de amennyiben van erre lehetőségünk, hogy tényleg egy csípő izulett műtét lesz, vagy térd izulett csere, akkor ez egy nagyon jó és bevált módszer, hogy egy hónappal előtte eljön, megbeszéli az osztályunkon az orvossal, hogy melyik időpontban megbeszéli a gyógyszereit, hogy alkalmas-e arra, és akkor körülbelül ugyanezen a procedúrán kell átesnie, de sokkal biztonságosabb, hát magamnak adom, és hogy azért azt hangsúlyoznám, hogy minden transzfúzió, tehát minden vérbeadás idegentől, az egy transzplantációnak felel meg. Mi azt az immunrendszerét a véradónak bevisszük a betegbe, tehát ez azért járhat bizonyos problémákkal is, ezért hát a legbiztonságosabb, ha önmagunknak adunk, vagy családban is, ez is működhet természetesen, ezt is szoktuk az osztályon lévő betegek hozzátartozóinak mondani, hogyha családtag, testvér, főleg szülő, gyerek kapcsolat, akkor nyilván az a legjobb, hogyha ha tudnak és segítenek.
Hány éves kortól lehet vért adni, Ernit? Említetted, hogy 18?
A 18, igen. Ez a felnőtté válásnak az egyik legszebb lehetősége, hogy valaki betölti a 18. életévét, és eljön. Nagyon sok ilyen van egyébként, hogy édesapa elhozza a fiát, vagy a anyuka a lányát, ilyen is van, és ez nagyon...
Példamutatás.
Igen, hát abszolút, hogy erre készülnek, hogy már holnap 18 éves lesz, és akkor holnap elmegyünk, és vért adunk, tehát hogy ez nagyon szép.
És hány éves korig bezárulóan javasolt?
Az előírás az hogy 65 év az a felső határ, de mindig orvosfüggő, tehát hogy illetve a véradó függő, de az orvosnak kell eldönteni. Tehát vannak kivételek, tehát nekünk is van olyan véradónk, aki 66-67 éves, egészséges, már több százszor, tehát százon fölüli véradással rendelkezik, és ismerjük őt, tudjuk, hogy rendben van, és akkor lehet kivétel. Persze a 70 fölött azt nem szoktuk, tehát addig a 70-ig még nagyon, nagyon elenyésző esetekben kivételt teszünk, kevés ilyen van egyébként, mert sajnos azért ebben a korban már mindenkinek van valami egészségügyi gondja többnyire, de van ilyen egy-két véradónk, akik tényleg gyakorlatilag 18 éves koruktól rendszeres véradók, és már 120-125-130 véradással rendelkeznek, és akkor őket ismerve, mert hogy évi többször találkozunk, és tudjuk, hogy egészségesek, akkor lehet kivételt tenni.
A fiatal szervezet bírja jobban a véradást, vagy a strapabíró, aki már többször adott vért?
Hát ez is változó.
Vagy embere válogatja.
Nyilván a fiatal azért bírja jobban, mert fiatal és egészséges, de talán az a szorongás jobban benne van. Tehát azért például első véradóknál, iskoláknál látjuk, mert vannak ezek a Vöröskereszt által szervezett kampányaink, a Diáknapi Vércsepp akció, Valentin napi, Karácsony és a többi, amikor itt szervezetten próbáljuk a középiskolákat főleg megcélozni, és akkor ezeket a harmadéves, negyedikes diákokat, és az nagyon szép egyébként a gimnázium, például az igazgató úrral jönnek a gyerekek, hát ettől nagyobb példa nem kell, először ad az igazgató úr vért, és akkor utána a gyerekek, és akkor ez egy nagyon szép esemény, úgyhogy viszont látjuk ezt a szorongást, persze először advét, fiúk általában jobban félnek a tűtől, lányok
érdekes.
A lányok azért néha ájulósabbak, meg ők gyakran el se jutnak oda, mert szegények nincsenek 50 kilók, ez az alsó határ, tehát mindenkinek minimum 50 kilónak kell lenni, tehát lehet ilyen gubanc, változó. Tehát láttunk már olyant is, hogy százszoros véradó és beájult. Tehát, hogy ez, mert aznap fáradt volt, valahogy mégse volt olyan paszba, előfordul, de hogy azért ez nem jellemző. Igen, nyilván benne van ez a rutinos véradók, akik tényleg évi 3-4-szer jönnek, azok már tényleg ilyen szinte hazajönnek, és észre se veszik, hogy megcsapolták. Változó. De azért mindig mondom, hogy ezt lehet edzeni, tehát a félelmünket lehet, tehát nagyon sokszor látjuk ezt, hogy mikor jönnek, akkor főleg ezek az iskolások így együtt, és ott hergelik egymást a folyosón, hogy jaj, hát nagyon vastag az a tű, nagyon, és akkor látom, hogy azért szeretne is segíteni, mert benne van ez még ebben a korosztályban, ugye nyilván ez a jó indulat, meg segítsünk, meg azért jöttünk persze, hogy segítsünk, de azért a másik oldalon, jaj, nagyon félek a tűtől, és milyen jó, hogyha ezt úgy sikerül leküzdeni, hogy akkor ez egy tényleg egy ilyen hőstett, hogy
saját magam
sikerült leküzdeni, pedig nagyon féltem, és már nem aludtam éjjel, és annyira szorongtam, és mégis. Úgyhogy például ez egy jó lehetőség, hogy az ember a határait, a korlátait is megismerje meg, hogy tényleg ott a barátok előtt, bár azt mondom, hogy nem szégyen, tehát semmi se probléma, mindent meg lehet beszélni, közben is el lehet menni, ha úgy döntök, hogy én mégse, tehát, hogy az
még nem áll rá kész. Igen, majd viszonylag
így van. Tehát, hogy senkit nem fogunk erőltetni, kell, hogy ő maga és önként is dalolva, tehát, hogy ez. De a másik oldalon van ennek ez a csoportos hatása is, hogy amikor együtt jönnek iskolatársak, meg akkor azért be is akarom bizonyítani, hogy én is képes vagyok.
Nem illik puhánynak tűnni, igen, haverok előtt.
Úgyhogy például ezek nagyon jók, mert ezeket a véradókat aztán megtartjuk. Tehát, hogy ez a megtartó dolog, ez fontos, hogy mi azért is szervezzük ezeket a csoportos iskolás véradásokat, mert ha el is mennek, mert más járásból vannak, mindig mondjuk, hogy nem gond, bárhol máshol is fog tudni, ha egyetemre megy, Pozsonyba, Brünnbe, Prágába, bárhova, Budapestre, teljesen mindegy, ha ott fog vért adni, ott is hálásak lesznek.
Csak a szokás maradjon.
Igen, tehát, hogy pontosan ez a elkezdeni egyszer beindítani, és akkor utána ez már megy, és bárhol lesz, ott mindenhol, ha segít, akkor természetesen mi örülünk neki.
Még a vérplazmáról egy kicsit, hogyha mesélni, hogy annál a procedúránál ott mi más, illetve milyen más készítmények készülnek belőle, tehát, hogy ott...
Hát ott vérplazma készítmény a fő cél, tehát, hogy azt gyártunk. Annyiból más a procedúra, egy picit időigényesebb, tehát arra egy órát rá kell szánni. Az egész egy folyamat egy gép segítségével történik, amit úgy kell elképzelni, mint körülbelül, mint a vesedializációs készüléket. Egyszúrásos a dolog ugyanúgy, mint ahogy a teljes vért vesszük. Ugyanúgy leveszi a vért a véradótól, bemegy ebbe a szerkezetbe, ami leszűri a vérplazmát, és a vértesteket visszaáramoltatja. Tehát ilyen mindig egy kicsit levesz, egy kicsit visszaad, egy kicsit levesz, egy kicsit visszaad. De végül is azért lehet 2 hetente vérplazmát adni, mert sokkal gyorsabb a regeneráció, nem a vérsejteket vesszük le, tehát nincs vérszegénység utána, meg az immunrendszerét ilyen szempontból a vérplazma ezeket a fehérjéket nagyon gyorsan újra termeli. Ezek gyógyszergyártásra készülő készítmények, tehát ezekből immunglobulinokat, fibrinogént, antitrombint, olyat, amit vérzékeny betegeknél alkalmazunk, vagy immunodeficiens betegeknél, akiknek az immunrendszerük gyönge, hasznosítanak, tehát ezek gyógyszergyártásra készülnek, sokkal tisztábbak ezek a készítmények, mert hogy tényleg le vannak szűrve belőle azok, amikre éppen akkor nincs szükség, tehát a vérsejtekre nincs szükség, itt speciális fehérjékre van szükség. Amennyi a fölkészülést illeti, tehát előtte megelőzi egy vizsgálat, mert kell tudnunk, hogy mennyi az összfehérje szintje, milyen az albumin szintje, a kalcium szintje, az immunglobulin szintje, tehát van egy speciális vérvétel előtte, amennyiben ez a véradó megfelel a követelményeknek, akkor ebbe a databázisunkba bejegyezzük, hogy ő vérplazmát is adhat, és amennyiben hajlandó, akkor 2 hetente. Tudjuk ezt a procedúrát is.
Még a végére akkor egy olyan kérdés, hogy van azért egy ellentábora a véradásnak, és vannak olyanok, akik kártékonynak gondolják, vagy kételkednek abba, hogy ez mennyire van jó hatással a szervezetre, hogy az ellenálló képességet nem elrontja, hogy nekik mit üzennél, hogy ez miért nem igaz, vagy miért félhetnek őket, honnan szedik ezt, hogy...
Hát azt nem tudom, hogy miért félnek tőle, én azt tudom mondani, hogy ez egy teljesen biztonságos, kipróbált dolog, és azok a véradók, akik 120 és többször is vért adtak, azok igazolják, hogy nem befolyásolja az egészségünket, sőt, éppen ellenkezőleg vannak ilyen fajta kutatások, hogy azok, akik rendszeresen vért adnak, azok a regenerációs képesség a szervezetnek sokkal élénkebb, tehát gyorsabban megújul, ebből kifolyólag kevesebb a daganatos betegség, egészségesebbek, ők maguk is azt mondják, hogy jobban érzik magukat, tehát a többszörös véradók, akik tényleg rendszeresen járnak, azok már ha letelik a 3 hónap jönnek, hogy ő már úgy érezte, hogy neki jönni kell, mert ő utána sokkal jobban érzi magát, tehát ilyen erősebbnek. Egy picit ezt a regeneráló képességét a szervezetnek mindenképpen segíti, úgyhogy ez egy biztonságos zárt rendszer. Soha senkit nem fertőzhet meg, se orvos, se nővér nem nyúl hozzá, mert gyakorlatilag egy zárt rendszerrel dolgozunk. Ezek a vértasakok egy csővel vannak összekötve a tűvel, a tű egy lesterilizált bőrön keresztül, tehát semmilyen esélye nincs, hogy a véradó bárhogyan is fertőződne a véradás alatt vagy közben. Biztonságos abszolút, ezt tudom mondani, úgyhogy mindenkinek, aki ebben kételkedik, olvasson utána, nézen utána, jöjjön, nézze meg, soha senkivel nem történt probléma, úgyhogy én ezt teljesen, azért van a vizsgálat a véradás előtt, hogy nyilván az orvos eldöntse, hogy az illető alkalmas-e, természetesen vannak kizáró okok, vannak betegségek, vannak gyógyszerek, amik nem teszik alkalmassá. Az allergiásoknál is, ami a leggyakoribb probléma, ugye, hogy gyógyszert szednek, illetve valami allergiás tünetük van, mi azt szoktuk javasolni, és az előírás is ezt szabja meg, hogy a szezonális allergiás betegeknél akkor jöjjön, vagy véradóknál, bocsánat, akkor jöjjön vért adni, amikor nincs panasza. Tehát amikor ki tudjuk adni 3-4 napra a gyógyszert, nincs most szükségünk, most nincs parlagfű szezon, és én parlagfűre vagyok allergiás, akkor a téli hónapok biztonsággal akkor jöhet vért adni. Amikor tudom, hogy nekem a március vagy április a problémás, akkor azt a hónapokat skippelem, ennyi. Tehát, hogy igazából természetesen vannak betegségek, amik kizáró okok, daganatos beteg nyilván nem, szívbetegek, tüdőbetegek, autoimmunbetegségek, ezt mindig ott helyben az orvossal jó, ha megbeszéli valaki, egyébként pedig a Vöröskereszt, illetve a Nemzeti Transzfúziós Szolgálat oldalán is fent vannak ezek a kritériumok, hogy mi az a kizáró ok, amikor valaki nem fog tudni már soha, mert valami olyan betegsége van. Nyilván epilepszia olyan, akinél bármilyen stresszes inzultus kiválthat például egy görcsöt, akkor ezt biztos nem fogjuk kockáztatni. Tehát akik kezelés alatt vannak, és mostanában volt epilepsziás görcsök, akkor biztos nem, de ott is az van, hogyha gyerekkori epilepsziáról van szó például, és már évek óta semmi gond, és nem szedek gyógyszert, akkor nyilván ez egy gyerekkori probléma volt, és ma már egészséges vagyok, és nyugodtan adhatok vért.
Hát akkor szerintem a legtöbbször csak a szándék hiányzik az emberekből, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a sok információt, amit megosztottál velünk, és nagyon bízunk abban, hogy akik meghallgatták ezt a podcastot, azokat sikerült meggyőznünk arról, hogy a véradás az igazából csak jó lehet testileg, lelkileg, mindenhogy, úgyhogy menjetek el vért adni.
Sziasztok! Köszönjük szépen!
Szia podcast!